Ez itt az Igenek és Nemek, Kenyeres András beszélgetős podcastje. Egy műsor, ahol a felszín alá tekintünk, megkeressük az emberi történetek mögötti igeneket és nemeket. Tarts velünk! A mai vendégünk...
Tamás lett a vendégem, és itt van velem most velem szembe. Ez is azon témák egyike, mert régóta szerettem volna behozni, de úgy gondoltam, hogy megvárom, míg Greta Thunberg és hatásai lemennek egy picit, hogy úgy mondjam, nem a divat irányvonalán fogunk beszélgetni, hát a globális felmelegedésről. Tehát aki úgy érzi, hogy meghalt ezt a két szót, és menekülni akar, akkor most van az a perc, amikor el lehet menni, és hogyha nem aki érdekli, amit... Ez nem
de ha már globális felmelegedés, hova menekülünk? Melyik bolygó ez lenne
az? Nagyon jó, hova menekülünk. Ez már, már is a témánál vagyunk, kérlek szépen. Hát igen, legalábbis bárhol menekülünk, ne autóval tegyük. Tehát bár egy időre már sétálunk, ez már nagyon jó.
Igen, de azért a mai világhoz azért hozzátartozik az is, hogy azért azok a kényelmi dolgok, amik kialakultak. Hát, szóval ebben kell megtalálni azt a fajta egyensúlyt, hogy az ember ne is terhelje túl a környezetét. Tehát, hogy ne legyen az úgynevezett ökológiai lábnyom túl nagy. Ugyanakkor azért, hát... Szóval mindenki kényelméből elég nehezen tud veszíteni. Tehát én mindig azt szoktam erre mondani, hogy szerintem tegyük meg azt egyébként, ami számunkra simán megtehető. Tehát itt elsősorban itt arra gondolok, hogy az ökológiai lábnyomot nagyon egyszerűen is tudjuk csökkenteni. Például az, hogy nagyon-nagyon egyszerű dolgot mondok, hogyha tudatosan fogyasztunk. Tehát hogyha nem veszünk meg mindent, amit csak a szemünk szánk megkíván, hanem próbálunk egy optimumra törekedni. Én szerintem ezzel már elég sok mindent tettünk. Most
azt kell, hogy mondjam, te vagy az első vendégem, akivel konkrétan be is fejezhetjük ezzel. Tehát ott vagyunk a végén.
De már
konklúziónál vagyunk.
Tehát, még nem akartam.
Már a végén bemutatlak. Az olyan volt egy nekem kollégám, aki úgy kezdte, hogy desszert, aztán második, aztán levessel. Ne felejtsd el a mondaival, csak beszerettek volna mutatni, hogy téged leginkább meteorológusként ismernek az emberek, és ez semmi baj nincs, ugye, és ez egy szakma, ez egy tudományág, amelynek mondjuk a látható része fenomenológiailag az, hogy az ember megmondja, hogy milyen időjárás lesz a tévében, de azért ennél egy pindurkát, ez egy bonyolultabb fogalom terület, sőt, hogy aki a matematikát szereti, a statisztikát szereti ezekbe elmerülni, szóval azért ez egy ennél egy komolyabb terület. Szóval én azért hívtam téged ide, megmondom, mi az én dilemmám, és aztán visszatérünk erre, hogy mit tud az ember csinálni, mert már is érintetted azokat a dolgokat, amilyen nem fejfájáson van, hanem olyan, mintha kicsit ilyen paradoxon lenne. Ugyanis az ember, te, én, mindenki a Földön, alapvetően, ahogy gondolkodunk, először is abból indulunk ki, és mondjad, ha nem értesz egy legelén, hogy úgy gondoljuk, hogy van globális felmelegedés, amelyre hatott az emberi tevékenység. Tehát, hogyha ebből nem, ez a kiindulás alap nem stimmel, akkor nem nagyon tudunk ebből tovább menni. Ez így kb. Stimmel számodra?
Igen, egyetlen egy apró dologgal, igen? Talán, hogyha egy picit másképp fogalmaznék, hogy igazából jelentsük inkább ki azt, hogy a döntő részt az ember okozta.
Én óvatosabban fogalmaztam.
Igen, óvatosan fogalmaztam. Szerintem azért ezt a tudomány mai állása szerint már megengedhetjük, hogy ezt így. Ugye eleve, azért valljuk be őszintén, tehát eleve ez a téma nem tekint vissza hosszú évszázadokra.
Ez igazából
ez a 20. század végén, 20. század végén vált nagyon gyorsan, de tényleg nagyon gyorsan, egyrészt a sajtó érdeklődésévé, másrészt pedig a mindennapjaink meghatározójává. Mert valljuk be, tehát beszél róla mindenki, mindenkinek már van valami fogalma róla, aki még csak életében két ilyen interjút hallott, vagy újságcikket olvasott el, tehát nyilván abból is ki tudott alakítani egyfajta álláspontot. Azért nyilván ennél sokkal bonyolultabb, mint hogy a néhány mondattal ezelőtt a felvezetőben elhangzott.
Ez egy kiinduló pont. Tehát az ember hatott. Tehát mire utalok? Globális hatás, amely az ember tevékenységéből eredeztethet.
Így van, ez egy szép mondat.
Ez egy nem tudatos hatás volt. Tehát ez egy mellékterméke annak, a ipari forradalom, aztán meg tudjuk tovább szépen, hogy miket tehetünk, milyen bizonyos ugye, üvegház, gázok, metán, széndioxid kikerülése, ugye nem mennék ezek a részleteiben nagyon bele, de a lényeg az, hogy ember hatott valamire, amit egyébként nem azért csinálta, hanem azért, hogy gyártson, azért, hogy fogyasszon, stb.
Azért, hogy az életminőségünket javítsuk.
Így, ami egyébként sikerült is. Itt jön Steven Pinker, lehet olvasni, remek cikkeket, könyveket írtak sokan erről. Viszont, ha ez ellen szeretnénk, és azt mondjuk, hogy ez már nana sok lett, akkor nekünk ismét világszinten kéne hatnunk, de már tudatosan. Nem melléktermékként kell lenni ennek, hanem, és itt jön az érdekes dolog, és ha belegondolok, hogy világszinten mi az, amit mi együtt csinálunk, nem 100%-a nemzeteknek, de mondjuk nagy százaléka, akkor érdekes módon a sport jut eszembe, olimpia, foci, igen. Tehát VB, most EB zajlik, stb. Szabályok
mentén, mi nagy érdeklődés, nagy
szabályok mentén, a mai háborúk, egy kicsit is szoktam ezt fogalmazni, hogy nem véres háborúk, szabályok mentén, ki maga a saját érdekei mentén is, mert azért otthon is mindenki győzhet, és nagyon jól mehet a saját élete, mégiscsak meg tudunk tudni egy olyat, hogy együtt mozog a Föld. Aztán kb. Finító is, most nem mennik az ENSZ-be bele, és az az a fő probléma, hogy az ember, és már lehet, hogy összezavalak ezzel, van egy ilyen in-group, out-group. Ki az, aki hozzám tartozik? Utés vagyok, fradis vagyok, magyar vagyok, francia vagyok, európai vagyok, vagy földlakó vagyok, ugye tágítottam ezt a dolgot, és alapvetően földlakó vagyok, azt nem tudom ezek az embereket érzékelni. Családomat, a barátaimat, és ők szerint 100-150 ember az, akivel úgy az ember tud kapcsolatot tartani. És ha nekem jön valaki, és azt mondja, hogy globális felmelegedés, és Haitin, meg Puerto Ricóban ilyen olyan hatások vannak, ez mit érdekel az engem? Ezzel nem lehet választást nyerni, nem
Igen, Tamás? Való igaz, tehát, hogy tényleg így gondolkodunk, hogyha minket kevésbé érint, vagy mi nem vagyunk annyira kitéve, akkor inkább az egészet hagyjuk a francba. De azt gondolom, hogy szerintem nem így kellene gondolkozni, és szerintem egyre többen vagyunk, akik már azért megpróbálnak egyfajta tudatosságot belevinni az életvitelükbe. És akkor megint visszakanyarodnék az első pár mondatomra.
Muszáj
ezt visszakanyarodni. Tehát, hogyha megpróbálom ténylegesen, tudatosan, tehát, hogy csak tényleg csak, tehát nem, ami még nem veszélyezteti a kényelmünket úgy élni, akkor már tettünk azért valamit, hogy ne legyen akkora ökológiai lábnyunk. Ez egy kulcsfogalom egyébként ebben a kérdéskörben. És az egyéni felelősségben...
Az, hogy milyen hatás az én saját életemben, amit teszek, amit fogyasztok, ahogy fűtök,
pontosan.
Ezekre mit csinálom?
Hát most gondoljunk bele, tehát hogyha nekem van egy rosszul szigetelt házam, akkor nyilván sokkal nagyobb energiával kell ugyanazt a hőfokot elérnem abban a házban.
Több pénz is
egyébként. Így van, tehát hogy eleve a pénzkidobás. Vagy belegondolunk abba, hogy én például szerintem ez egy jó példa, én ide is erre a beszélgetés helyszínre és közösségi közlekedéssel érkeztem. Mivel egyrészt nem gondoltam volna, vagy nem gondolnám azt, hogy nekem ide feltétlenül autóval kellett volna érkezni Budapest belvárosába. Egyrészt hol találok parkolóhelyet, a parkolóhelyért fizetni kell, harmadrészt dugóban ücsörgök, nekem ráadásul még meg is éri jobban, hogy használjam azokat a fajta lehetőségeket, szolgáltatásokat, ami rendelkezésemre áll, és lehet, hogy úgy tűnik, hogy egyébként időben hosszabb, de én ezzel egy csomó más kényelmetlenséget is megsporolok. Szerintem erre például tipikus példa mindez. Budapest belvárosában én azt gondolom, hogy van annyira jó és fejlett a tömegközlekedés, hogy az embernek ne kelljen autót használnia. Nyilván itt most ez nem vonatkozik arra, hogyha hatalmas tömeget szállítok, vagy egyik helyről a másikra
futálok.
Tehát ez nyilván
egyénekről.
De az, amikor mondjuk egyedül beülök az autóba azért, hogy a munkahelyemre eljussak, és úgy gondolom, hogy spórolok mondjuk 10 percet, vagy 15 percet, de ki tudja, lehet, hogy egy váratlan zavar van a közlekedésben, és rögtön hosszabb idő lesz az otthonomtól a munkahelyemre eljutni, mint hogyha ezt tömegközlekedéssel tettem
volna. Hát, most mondtál, te ismersz olyan számokat, vagy olyan adatokat, kutatásokat, most akár magyar vagy nyugati társadalom, nagyon nyugati társadalom megközelítésem, ez sem mindegy, ugye, hogy melyik országról beszélünk, hogy ezek javuló tendenciát mutatnak? Tehát határozottam?
Én nem is olyan régen szerintem olvastam, és egy francia, méghozzá párizsi példával élve, ahol talán néhány év leforgás alatt a közösségi közlekedés használata, persze nyilván tudatos kampánnyal, programokkal, sikeres volt, és többen kezdték el használni a tömegközlekedést, és látványosan csökkent, ugye hát Párizs azért tudjuk, szóval azért így is egyébként.
Majdnem olyan szép, mint Budapest.
Igen, majdnem olyan szép, igen, de minimum, sőt, de inkább sokkal zsúfoltabb. Egyébként láttam Párizsba parkolni autókat, tehát hogy ott nem akkora helyet hagynak két autó között, nem. Hogy tehát ott, ott
nekem Nápoly,
ki van centízben.
Nápoly jut eszembe, hogy ugyanaz a kocs előre,
kocs hátra. Ott is ugyanez van. Én azt gondolom, hogy nem éri meg. Tehát, hogyha egyszer ott is van tömegközlekedés, itt is van, működik, jól működik. Persze ebben is lehet nyilván zavar, mert egy ilyen hatalmas hálózatokban mindig következik be olyan zavar, nem várt tényező, amiatt átmenetileg felborulhat egynek a rendje, de én azt gondolom, hogy ez még a mi normális életvitelünkbe például tökéletesen belefér. Vagy ha hozzászoktam, vagy hozzászokunk ahhoz, hogy mondjuk télen, vagy tudom én, 25 fokra fel van fűtve mondjuk egy lakás, ami számomra például már kényelmetlen, én soha nem fűtök.
De
én saját tapasztalatból mondom, hogy sokan ehhez hozzá vannak szokva. Különösen attól távfűtés van. Tehát, hogy
az más kérdés.
Más kérdés, igen. Tehát, hogy szerintem ezt is lehetne egyébként nyilván optimalizálni. De azt gondolom, hogyha saját magunk tudjuk ezt szabályozni, akkor ha valaki mondjuk tényleg a 25 fokhoz hozzászokott, most próbálja azt ki, hogy... milyen akkor csak 23 fok lenne a lakásban.
Ami elvileg csak 2 fok, ugye?
Ami elvileg csak 2 fok, de szerintem az a 2 fok az pénztárca kimérő.
Is, meg egy érdekes, van ez a kifejezés, úgyhogy nudging, tehát kicsit bögdösés, hogy az embereknek hatni rájuk, hogy 25-23, tehát te most így bögdösöd az embereket.
És az nagy effektus. Simán el kell, hogy férjen a komfortos kategóriában.
Igen, hogy lehet rájuk hatni, mert ugye itt azért nagyon fontos a számosság. Tehát a 10-ből 2-en csinálják, nem ugyanaz nyilván, mint 10-ből 9-en, és az lenne jó, de vajon lehet, vagy hogyan lehetne őket, minket, mindannyiunkat olyan hatással lenni ránk, most csak jövök a mondatomból, hogy ezt tegyük, és nem csak azért, mert drágább annyiba kerül a földgáz vagyunk, hanem úgy akarjuk is csinálni.
Szerintem ez a beszélgetés ennek egy kulcs szereplője, én úgy gondolom, már csak azért is, mert hogyha több ilyen lenne, és jobban eljutnának az emberekhez, akkor szerintem, ha már csak az lesz az eredménye, hogy egy pár ember agytekervényei elkezdenek kattogni ennek a beszélgetésnek a hatására, akkor én azt gondolom, hogy már megérte. Viszont, hogyha csak pár emberben gondolkodunk, akkor nagyon sok ilyen beszélgetést kell még, akár más szereplővel, mindegy, de elkezdtünk valamit szerintem.
Vagy fix idem, hogy osztom meg veled. Én röhögni szoktunk is ilyen, így beszélni az influencer hatásról. Ez az, ami hat. Daniel Kahneman, pszichológus, Nobel-díjas ember, 85 vagy 6 éves, én nagyon sokra tartom őt, akkor megkérdezték őt, hogy hogyan lehet mégis emberekre tömegesen hatni. És azt mondja, ő sem tud jobbat. Aki hatással bírájuk, ismerik innen-onnan, most színház, tévé, egyébként érdekesen nézem, hogy hogyan próbálunk mi is általában hatni, akár oltás mellett, stb. Országban. Ez az, ami tud működni. Tehát az az ember, most mondtam, hogy aki eljut mondjuk egy gombnyomással 1 millió emberhez, annak hatalmas felelőssége.
Hatalmas felelőssége van, igen. És sokan szerintem ezzel a felelősséggel nem is biztos, hogy megfelelő tudnak bánni.
Biztos, hogy igen, hogy nem így van, de bőven jó lenne egy-kettő, nekem vannak én elképzelésem, te még Majkát nem hívtam meg ma bőven soha, bár egy városban lakunk, de nem ismerem őt, tehát nem rossz van, csak hogy mondjam, nem is vagyok benne biztos, tehát amikor beszélek, most nem mondok neveket, úgymond sztárokkal itthon, hogy ők ezt tudják. És van egy saját területük, mondjuk a zene, a színház, a tévé világában, de hogyha ő ilyet mondana, vagy ezt propagálná, mondjuk, nem tudom, vagy úgy autóközösség, ott egy selfie,
de metrónál. De akkor most maradjunk még egy egyszerű példa, és még inkább, igen. Ami jobban elérhet, vagy még több ember, vagy tényleg teljes tömegeket, nemzeteket ér el. Itt van ez a foci Európa bajnokság. Pontos. Például. Tehát hogyha például, és most... Nem gondolnám azt, hogy a foci érdekei sérülnének akkor, hogyha mondjuk például az UEFA esetleg egy picit oda zászlajára rátűzni azt, hogy ilyen globális problémákkal is, ha csak egy ilyen érintőlegesen de foglalkozunk, mondjuk megjelenik, mit tudom én, stadionban egy ilyen figyelemfelkeltő felirat például.
Ugye van az Equal Game, ahol ugye a rasszizmus ellen, amik nagyon helyesen csinálják.
Így van.
Igen. Ezek teljesen jó dolgok, mert ez most arra hívja fel figyelmet, hogy nem csak egyének, ugye, influencer hatás, hanem szervezetek, akik eljutnak.
Szerintem a szervezeteknek talán ebben még nagyobb a felelősség. Én úgy érzem.
Biztos brendek, amiket brendek, most nem mondok, hogy automárkák vannak, akik azért már egy ide felrakták ezt a... Nagyon érdekesek az autónál számomra ez a zöld zászló. Tudod, ez a zöld ez, vagy nem? Alapvetően autó lehet-e zöld? Vagy hogyha elektromos, oké, itt nem pufog, de mondjuk Kínában, ha készítik az aksit, az érdekes kérdés. Na,
én minél jobban elmerlök ebben a elektromos autózás témakörben, én annál szkeptikusabb is vagyok benne. Már csak azért is, mert ennek az elektromos autóknak a legyártásához is óriási mennyiségű energia kell.
Bizonyán.
És ráadásul olyan nyersanyagokat használunk, aminek, tehát azok a ritka földfémek, amelyek a földnek tényleg csak egy bizonyos szegleteiben és kis mennyiségben fordulnak elő, de mi ezt most
meg tömegtermelésre,
meg hogy hogyan bányásszák ki, micsoda környezeti katasztrófát. Nem is olyan régen beszéltem olyan emberrel, aki Dél-Amerikában jár, ugye Dél-Amerika az mondjuk a litiumbányászatnak egy fellegvára, és ott mondta, hogy ő látott olyan tájakat, tájegységeket, amivel nem büszkélkednek azok a nemzetek, akik, ahol éppen ez a kitermelés volt, szó szerint inkább elrejtik a kíváncsi vagy kutató, esetleg turista szemek elől, mert hogy akkora beavatkozással járt, olyan szintű sebeket ejtett a
tájképpen. Megint az van. Igazából, ugye volt a gyarmatosítás, aminek vége lett szépen lassan, és igazából megint ugyanazt csináljuk, csak ráadásul még át is verjük magunkat, amikor egy zöldrendszámtávás autóval
gondolunk. Nem, hogy ebben ezt a kérdést én ezt hadd ne oldjam meg, de ugye lehetett már olvasni arról, hogy mikortól éri meg, vagy mekkora használat után éri meg mondjuk az elektromos autózást, és ha tanulmányoknak lehet hinni, például a németek csináltak, talán a német autós szövetség csináltak.
Egész jó néva, ezért ez igen.
Igen, hogy talán azt mondom, hogy valahogy 120 ezer kilométerben határozták meg azt a fajta távolság mennyiséget, amit mondjuk egy elektromos autó, hogyha lefutott, akkor van egyensúlyban azokkal az autókkal, amit egyébként most a hétköznapi életünkben használunk.
Ha globálisan gondolkodok.
Ha globálisan, persze.
És ha visszamegyek a kiinduló gondolathoz, ha aggódok, gondolkodok, most direkt vagyok a kis ördög, Budapest belvárosa, hogyha így nő a zöldrendszámtávlás autók száma, azért itt mégiscsak a kipufogóból jövő gázak mennyisége csökken?
Csökken, ez nyilvánvaló.
De vagyok Kínában, vagy Perúban.
Jó, de én ezt hozzátenném akkor gyorsan, és visszakérdeznék akkor, hogyha elkezdünk tudatosabban élni, és a tudatosabb életvitelünket mondjuk rávetítjük, tehát tényleg a saját mindennapjainkra, akkor azt gondolom, hogy még nagyobb nyerességet el tudnánk érni, ha csak azzal, hogy mondjuk a mi saját fogyasztásunkat optimalizáljuk. Hogyha nem mindenhova autóval megyek, mert azért valljuk be őszintén, vannak olyan honfitársaink, akik lakásból nem képesek autó nélkül kimozdulni.
Tehát ez a kényelmesség,
igen, igen. De én azt mondom, hogy lehet a kényelmességből annyit feladni, hogy ez még ne legyen a mi életünkre negatív hatásra. És hogyha ezt egy picit el tudjuk engedni, akkor szerintem már sokkal többet nyerhetünk, még akkor is, hogyha mondjuk az elektromos autózást kezdjük így hirtelen előtérbe helyezni. Tehát én szerintem itt is tudnánk nagyon-nagyon sokat nyerni.
Oktatás szerinted? Az OVI? Általános iskola?
Nem gondolom, hogy az óvodáskor az, aminél ezt el kell kezdeni. Az óvodáskorban szerintem csak annyit kellene elkezdeni, hogy a gyerekben tudatosítani azt, hogyha például nem vagyunk egy adott helyiségben, akkor mondjuk lekapcsoljuk. Ezt a gyerek is meg tudja csinálni. De mondjuk még egy általános iskola alsó tagozatában talán ez
ezek fontos dolgok.
De fontos dolgok. Ne hagyjuk nyitva a csapot, hogyha mondjuk fogat mosunk. Szerintem, most gondolj be, szerintem hány olyan ember van, akinek a mindennapi szokása az, hogyha megy fogat mos, megnyitja a vízcsapot, 2 percig folyik teljesen fölöslegesen a víz. Kérdés az, hogy mennyi tiszta víz elfolyt a csapon keresztül, amit egyébként ugye meg lehetne inni. Akkor itt vannak azok a rendszerek, vízöblítéses WC. Hát én igazából, ez mi a mindennapjainkban, ez egy teljesen természetes dolog, hogy mi ivóvíz minőségű vízzel öblítjük le a WC-t. Holott a föld lakosságának egy része, nem hogy abból a WC-ből is, tehát nem, hogy mi azt még véletlen sem használjuk ugye ivóvízként, ami ott lefolyik, de hogy a föld lakosságának egy nagyon jelentős százaléka még ennél sokkal-sokkal koszosabb vízhez tud csak hozzájutni, és az is az ő túléléshez.
El se hiszik, hogy ilyen van.
El se hiszik, így van, így van, így van. Tehát, hogy nekem az volt talán az első meglepő, hogy nem is tudom melyik kis európai szigeten jártam, és enyhén sós víz folyt a csapból például.
Sós.
Tehát nem volt az édes, aha, az a klasszikus édes víz, amihez mi hozzá vagyunk szokva. Pedig fejlett régióról volt szó, egy turista központról. Szerintem lehet, hogy pont Spanyolország lesz. Én nekem ez volt az első meglepetés, hogy őszinte legyek. Tehát, hogy ugye még a fejlett világnak is vannak olyan részei, ahol problémát okoz az, hogy megfelelő mennyiségű ivóvíz legyen abban a hálózatban, ami egyébként ki van építve.
Ugye, de azonban a környezetben sokat szoktunk mondani, hogy Magyarország az édesvíz szempontjából egy elég különleges helyzetben.
Ez így van.
Mert sok van.
Sőt, van. De ez nem azt jelenti, hogy mi úgy használjuk, hogy felelőtlen módon.
Persze.
Ezeket a készleteket. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy igenis felelősséggel tartozunk azért, hogy hogyan használjuk azt. És nem gondolom azt, hogy egy ember fogyasztásához, mit tudom én, napi szinten sok köbméter ivóvízt kellene mondjuk fölöslegben elfolyatni. Tehát szerintem...
Teljesen egyet. De azért ennek vannak példái. Most lehet meglep a példa. Hogy mire gondolok? Hogy gondolkodáson változtatni, hogy attitűd változtatni.
Erre utalok egyébként.
Hogy azért ennek van a korábbi példája, most globális felmelegedés előtt. Szerencsére ennyire nem vagyok öreg, hogy erre emlékezzek, de mondták nekem, hogy az 50-es években talán a tömegközlekedés buszokon ki volt írva, a villamoson Magyarországon, hogy a padlóra köpni tilos. Uh-huh. Tehát ez ma azért nagyon ritkán fordulhat elő valaki a szájában lévő, tehát már bocsánat, hogy valaki megudorítom, de volt egy normál szokás ez, különösen férfiak között, hogy köpdöstek.
De hogyha már ezt mondod, ezt a feliratot itt, hogy tilos a padlóra kopni. Mi lenne akkor, hogyha mondjuk egy tömegközlekedési járművet, amit naponta több százal vagy ezeren használnak, csak egy figyelmefelkeltő kis üzenet olyan helyen lenne, ami nagyjából szemmagasságban ott van. Ami mondjuk a tudatos életvitelünkre figyelmeztet, például az is lehetne egy nagyon jó üzenet.
Abszolút.
És az még nem feltétlenül zavarná, tehát nyilván a sofőrt nem zavarja, a kilátásban az utas nem zavarja, csak egész egyszerűen egy ilyen kis, jól elhelyezett kis üzenet.
Ez egy kommunikációs terület, most már a BKK-nak akarjuk segíteni a szempontból, de valamiért van érzésem, hogy vannak ilyen szervezetek, amelyek mondjuk így városok tömegközlekedés, lehet, hogy össztömöríti, amikor nem tudom, jogilag próbálnak fellépni, most teljesen sötétben sétálok. De ilyeket próbálnak tenni, ezek is tudnának segíteni.
Biztos vagyok benne.
Nekem állandó problémám az, ha esetleg autóval ülök és vezetek, hogy a cigit kidobják az ember előtt a földre.
De ez a busz megállóban is előfordul, nyilván annak előtt tilos dohányozni, de számomra pedig ez nagyon idegesítő. Földre. És akkor majd vagy valaki eltakarítja, vagy valami elviszi a szél. Nem, ezen a gondolkodáson szerintem nagyon sokat kéne változtatni. És ilyen szempontból én a germán mentalitást például nagyon szeretem.
Mert szabályok szempontjából?
A szabályok szempontjából, mert pontosan amiatt, hogy ott az embereket generációról generációra tudatosan nevelik, ezért megvan az a fajta igényük, vagy igényességük a környezetükkel szemben. És én nekem ezt bevallom őszintén, ez a rész nagyon tetszik.
Nekem azt mondja, hogy germán vagy nem germán.
Hát úgy mondom, hogy akkor német ajkú területek. Szóval jártam azokon a részeken, és egész egyszerűen
más világ. Főleg
más
a kisvároskákra
hívom. Igen, pontosan.
Amikor nem most nem Berlinről, meg Münchenről beszélünk feltétlenül, bár azért ott is vannak részek. De ott, ahol a közösség, mintha magára lenne felelős. Kicsit ezt érzem a fontosságát, hogy nem várjuk a megoldást kívülről, hanem mit csináljuk, mit tesszük meg, helyi bankokkal, helyi mindennel. És ebben érdekes pont nem a kirekesztés érzem, mert ilyen szempontból, hanem pont az összetartozásukat.
Így van.
De azért ne vegyük el magunktól azt a 40-50 évet sajnos, amit volt a háború után, azért, ami, hogy mondjam, a gondolkodásra is biztos, nem hiszem, hogy mindent rá lehet fogni, de biztos hatással volt. De ugye globális fronton indultunk, most egy kicsit kitávolunk Magyarországról, akár Dél-Amerik, akár Kína, nem tudom, jártál-e arra fele?
Csak egy nagyon, Kínában nagyon rövid időt tartott.
Nyilván olvas az ember, látod, nagyon bonyolult ez a téma kibontani. Hát marha nehéz valami olyat cselekedni, akár ugye próbálkozni százalékokba, hogy ki az outputját ugye csökkenteni, amely, amely mondjuk talán brazilok mondták, jó van, ti most pofáztok USA-ból, meg kivágtatok annyi fát, meg minden, a bölény környéke nincs. Nekünk most az a kérdésünk, hogy gyere gyerekeket etessük el, erre munka. Most elgondolják néhány száz hektárot az Amazon, az környéken kinek fáj? Pedig hát az tudjuk, hogy fáj, az nekünk is fáj.
Igen, az a néhány száz hektár az most már inkább millió hektárban mérhető. Igen. Sőt, már lehet, hogy nem is tudjuk, hogy hogyan. Igen, és az Amazonas környéke az egy olyan kritikus életközösség.
Földtüdeje.
A földtüdejének nevezik, igen. Ami tényleg nagyon nagy probléma lenne, hogyha... És már a egyes becsések szerint már közel egy harmada.
Ezeket ma nagyon pontosan lehet elbecsülni.
Persze, műholdak alapján.
Persze.
De az a baj, hogy az eső, tehát azokban az ökoszisztémákban, tehát a trópusi esőerdők vannak, ott sajnos globális átlagban igen csökken ezeknek a kiterjedése. Viszont azért pozitív folyamatok is elindultak, és szerintem arra is azért ki lehet hegyezni, hát azért Európában azért elég sok helyen az újraerdősítések azért zajlanak. Tehát ugye Magyarországon is az erdőállományt is több százalékkal sikerült növelni, tehát ez egy nagyon-nagyon hasznos dolog. De akár Dániában, de most a britek is indítanak ilyet. És amit most lehet hallani mostanában, nem tudom, hallottál-e róla, és szerintem az mindennél, tehát legyen az európai, de hogyha globális mértekben vagy mértékben gondolkozunk, és tényleg visszamegyek ilyen szintre, hogy az Afrikában is létezik ez az Afrikai Unió nevű szervezet, és ennek koordinálás, vagy az ő koordinálásukra, ugye a Szahara sivatag déli részén megkezdődött egy úgynevezett zöld fal kiépítése a sivatag megállítás, tehát a Szahara terjeszkedésére, ami szerintem, tehát, ha valami, akkor ez egy rendkívül hasznos. Tehát,
hogyha, ez nem egy 50 kilométeres távol.
Ez nem egy 50 kilométeres távol. Nagyon-nagyon sok országon megy keresztül, tehát gyakorlatilag az Atlanti-óceántól egészen Igen. részben a Vörös-tenger, vagy az Aden-Nil partjáig, tehát nagyjából ott Eritreánál végződne, Szenegáltól egészen mondom, Eritreáig tartan ez a zöld fal, és pontosan azért emelnék, hogy megállítsák a sivatag terjedését. És hogy ez miért fontos akár nekünk? Hát nekünk például azért fontos, mert ugye manapság rendkívül népszerű téma, ugye mondjuk a migráció. Ezt tudjuk. Ugye általában a hírek a gazdasági migrációról szólnak, de én ehhez azért mindig hozzászoktam azt tenni, hogy azért az éghajlatváltozás okozta migrációs hatásra nagyon nem kellene elfeledkeznünk. Márpedig, hogyha valahol ez a hatás fokozottan érvényesül, akkor éppen pontosan ez a térség. Egyrészt azért, mert rendkívül meleg van ott az évnek egy jelentős részében, csak egy picit, hogy érezzük ennek a súlyát. Az évnek nagyjából, ez a régióról beszélünk, körülbelül egy kötőjel, három hónap az, amikor egyáltalán csapadék előfordul. Uh-huh. Tehát gyakorlatilag az év legnagyobb része teljesen szárazon marad. A csapadékos időszak az egyértelműen a mi nyári időszakunkra tehető, tehát ott most kezdődik lassan-lassan ez az úgynevezett, ha nevezhetem így, esős évszaknak. Az esős évszakban ilyen hirtelen kialakuló zivatarok vannak általában, amit egyébként ugye a trópusi, vagy a úgynevezett termikus egyenlítő eltolódása okoz, és ugye ez a Földön ugye megfigyelhető, és ennek éves ciklikussága van. Ugye ez az a bizonyos sáv, ami ekkor ezt a területet eléri, és itt szépen ugye hozza magával a csapadékot, ami ott szó szerint mondom életmentő.
Tehát ők... Én itt a gazdaság akartam, hogy az összefüggel mindennel.
Mindennel, persze. De itt most a legalapvetőbb dologról beszélek, ami a mi létünkhöz szükséges, a víz.
Víz, igen. Anélkül nem
élhetünk. Anélkül nem élhetünk. Na most, tehát látod, az évnek ez csak egy nagyon kis szakaszában elérhető. Szóval amikor elmegy ez az időszak, vagy elmúlik ez az időszak, akkor ott hirtelen, mert hogy ott nem lesz olyan hideg, mint nálunk, hogy akkor csökkentse mondjuk a párolgást. Hát ott ugyan télen valamelyes csökken a hőmérséklet, de hát az még így is nagyon-nagyon bőven a mi klimatológiai értékeink fölött vannak. Tehát itt a tél is 30 fok körül van, és gyakorlatilag nincs ott tél. Tehát. Na és előre jön rá a száraz időszak. Tehát ugye eleve, amikor gondoljunk bele, amikor 30 fok, ha mi is több vizet iszunk eleve. Tehát ez egy alapdolog.
Abszolút.
Mint, sőt, ha 40 van, akkor még többet kell innunk, hogy egyáltalán normális, persze. Na, szóval rendes, hogyha beköszönt ott a száraz évszak, akkor rendszeresen a Szahara irányából ilyen rendkívül száraz, esetenként még azt is mondhatnám, hogy ilyen hűvös északi szél támad, de ez annyira száraz, hogyha oda mi mondjuk elmennénk, akkor nagy valószínűséggel egy-két nap alatt egyrészt a poros levegő miatt, másrészt a levegő szárazsága miatt olyan szinten elkezdeni nekünk kikezdeni a légzőszerveinket, hogy hát lehet, hogy azt gondolom, hogy elég gyorsan menekülnénk abból a térségből. Tehát erre utalok akkor, amikor elkezdtem arról beszélni, hogy a migrációnak van egy ilyen éghajlatváltozás, vagy az éghajlat generálta hatása is. Mert hogy egészen egyszerűen az az éghajlat, ami mondjuk abban a térségben van, és nem kevés ember lakik ott, gyorsan tegyük hozzá, ha egy picit megváltozik, és elindul az elviselhetetlen kategória felé, akkor nyilván azoknak az embereknek valahova menniük kell.
Érthető.
De
mit lehet csinálni, Tamás? Tehát mi az, hogy zöld fát nem ültethetünk, ha nincs eső?
De képzeld el, azt is lehetett látni, én láttam ilyen kis videófilmeket róla, hogy lehet mégis azt a nagyon kevés vizet, ami rendelkezésre áll, megfelelően felfogni. És például úgy ültetnek fákat, hogy eleve ilyen tálalakú mélyedéseket hoznak létre, amiben még a környező víz is összefolyik, és az, amikor rendelkezésre áll az a víz, azokat a növényeket, azokat a fákat, ugye elkezdi az a nagyobb vízmennyiség, ami oda összefolyik.
Sokkal tudatosabb munkák.
Sokkal tudatosabb, de megvannak erre a hely, tehát a helyi túlélési módszerek léteznek. És ott ha ezeket elkezdik alkalmazni, akkor igenis kiépíthető egy olyan fenntartható rendszer, ami visszahathat
az egész edukálni kell, tanítani kell.
Tanítani, persze.
Régen is volt egyébként vízügyi mérnök, egyébként magyarok emlékszem, hogy 70-80-as évek mentek azt hiszem arab területekre segíteni, mert
de most is mennek
egyébként. Talán ma, és el tudom képzelni, mert ez ide hihetetlen kell a tudás.
Nagyon, nagyon. De az a helyi tapasztalat meg még inkább szükséges hozzá. Tehát, hogy meghallgatni őket, és ez a összerakni ezeket a modern módszereket, az ottani helyi, már kialakult szokásokkal, szerintem ez a nyerőképlet arra, hogy tudjuk tenni.
Ez viszont akkor arra hívja fel, hogy itt igazából nincs Afrika, nincs Európa, nincs Ázsia, itt együtt kell létezni.
Nem szabadna lenni.
És nyilván úgy van, hát a kontinensek köszönjük szépen, hogy alapvetően nem tudják, hogy őket kontinensnek nevezik, tehát a természet nem gondolkodik emberi fogalmakban. Tehát igen. Mi hoztuk létre a határokat, és ez valaki Afrika határát megnézik, az pontos látja, hogy emberek, igen, főleg britek és franciák húzták a vonalakat, amikor elmentek onnan. Igen. Ilyen határok nincsenek is. Ugyanakkor ebben mégis csak hallom, tehát akármit lendurva szó, önös érdekből is a gazdagabb országoknak érdekük segíteni mondjuk ezeket a szegény
Csád,
Malawi, Mali, ezeket az országokat, mert ha minimum középtávra gondolkodunk, de nem is hosszúra, de középre.
Ezzel nagyon egyetértek, tehát igen, segíteni kellene ezeket az országokat, már csak abból is kiindulva, hogy ugye, hát Európából indult ugye a gyarmatosításnak a zöme, tehát
persze, nem kérdéses.
Igen, és hát nem csak ezeket az országokat azért valljuk be. Vannak ott is ugye szerencsésebb országok, lásd, ugye, akik olajból meg tudtak gazdagodni. Ugye,
Miközben ott maradtak.
Igen. De például érdekes ezek az öbölmenti országok egyébként. Na azok is, annak ellenére, hogy kicsi a népesség és gazdag országok, ők is nagyon ki vannak emtéve a klímaváltozás hatására. Sokkal, talán én szerintem sokkal jobban, mint mi. Ott pedig a példa, és hogy miért mondom ezt, a nyári hőmérséklet. Ugye rendre halljuk azt, hogy ilyen meleg rekordok dőltek itt, mondjuk az egyes, most ugye mindig a sláger téma, hogy az Egyesült Államokban ilyen van. Most például ugye ebben a pillanatban ugye Kaliforniáról beszél a fél világ sajt, hogy atya úristen, szegény kaliforniaiak, hozzáteszem tényleg, úristen, fölment 47 fokig a hőmérséklet. Hát, és akkor én mindig rá szoktam tromfolni egyet, és azt mondom, gyerekek, Tehát gondoljunk már bele. Ez Irak déli részén, Kuwaitban és Szaúd-Arábia egy részén, ez az évnek mondjuk két és fél hónapján keresztül fennáll, hogy napi szinten ilyen 47-48 fok alakul ki. Úgy, hogy egyébként éjszaka nem csak kell 30 fok alá. Akkor felteszem ezt a kérdést, mi ez, ha nem elviselhetett, legalábbis a mi fogalmaink szerint. Mert az, hogy mi átlag magyarként ezt nem tudnánk elviselni, abban én egészen biztos vagyok. Legalábbis hosszú távon egészen biztos vagyok.
Igen, bár nekem volt egy ismerősöm Nigériából jött, amikor cégét dolgoztam, és azt mondta, hogy attól mindig, hogy feketék vagyunk is nigériak, rohadtul melegünk van. Tehát van egy ilyen elképzésük, azt hiszem, hogy nekik nincs melegünk.
De mégis azért, hogy mivel nekik az az ég...
Megszokottam, de mégis kegyetlen.
Persze.
Csak Kaliforniában gondolom azért a legjobb barátom ott lakik, és hogy mondja, szokatlan. Tehát a változás, az ember mindig az a durva hirtelen a változása.
Persze.
Ha tavaszunk valami tavasszerű, hát annak már bocsánat, nincs hírértéke.
Igen,
és azért itt nem nyitnám ki egyik kedvenc témámat a ilyen szempontból a média hatását, amely nagyon veszélyes, mert a köszi, most sem történt semmi izgalmas, és rendben vagyunk, az nem hírérték.
Persze. De most hozzátenném, tehát most én ezzel nem azt akartam mondani, hogy mondjuk nem sajnálnám azokat,
persze, akik mondjuk
ezen a területen érnek Kaliforniában, hanem egész egyszerűen ez sokkal rövidebb időszakig áll fent ez a fajta már-már elviselhetetlen dolog, mint mondjuk a világ más részein. De ugyanez, és hogyha most gondolj bele, és hogyha ugye változásról beszélünk, és ez a változás csak egy picit eltolódik, tehát hogy azoknak a hőhullámoknak, amik mondjuk ott megszokott, hogy mondjuk 50 fok közelében van a hőmérséklet, de mondjuk a klímaváltozás erre rátesz még egy lapáttal, és szerintem, hogyha ott csak 1-2 fokot még tovább emelkedik a hőmérséklet, és emiatt még erőteljesebbé válnak ezek a hőhullámok, na akkor ez már nagyon-nagyon komolyan a tényleges elviselhetetlenség kategóriáját mutatná. Én úgy gondolom. Tehát, hogy ezért is kell óvatosan bánni mindenféle erőforrásunkat, és ezért is kell nekünk megtenni azt, hogy a Földnek azon részein, amit egyébként mi nem tapasztalunk meg,
persze,
hogy ne váljon ilyen elviselhetetlenné a klíma. Tehát, hogy ez emberi életre alkalmatlanná. Mert, hogyha belegondolok, azért abban a térségben azért nagyon-nagyon sok ember él, és hogyha ehhez még mondjuk hozzáveszünk egy kicsit a indiai részt, a pakisztáni részt, akkor szerintem, ha összeadjuk ezeket a lakosságot, akkor rögtön bőven 1 milliárd fölé ugrunk.
Igen, csak továbbra is ugyanaz a probléma, ez a lokalitásunk. Tehát amikor a legtöbb ember számára, aki ezt is hallgatja, Pakisztán csak egy ország valahol, vagy India.
Igen,
tehát,
igen.
Tehát az, ott,
de én azt gondolom, hogy nem szabad erről. Persze, de én úgy gondolom, hogy ezt nem szabad erről elfeledkezni. Tehát, hogy igen, cselekedj lokálisan, gondolok, hogy globális. Nem, ez nem úgy gondolom,
hogy ez jó. Egyébként az előbb, hogy kezdtem az óvodásokra, most minden óvoda, vagy általános iskola, vagy mindkettő inkább természetesen, nekem fix a ideám, hogy alapvetően ezt legelejétől kell kezdeni, akár ilyen kapcsolgatásokkal, csak a másik fixa ideám.
De ugye én arra utaltam ott a beszélgetésnek azon részén, hogy igazából ugye tudományos szinten ezt még nem lehet ott ebben az életkorban
megközelíteni. Csak mire akartam utalni? Ezeknek a gyerekeknek szüleik is vannak. És bármennyire kapcsolgatsz vagy nem kapcsolgatsz, igazából nem az a kérdés, hogy tanítod-e, hanem te magad kapcsolod el a
szlábát.
És mire utalok, itt megint csak a felnőtteknek van, nekünk van a
felelősségünk.
Ráadásul mi vagyunk valószínűleg abban a korban, akik az országot talán remélhetek motorként tudják vinni, meg a világot, mert ez a normális, nem tudom, 30, 40-es, 50-es éveiben lévő emberek. Tehát a példamutatás. Tehát ez jobbat nem tudok
érteni. És ugye itt a szülői példa az, ami pontosan. Ugye az elsődleges az ember életében. Tehát azt másoljuk tulajdonképpen, mert hogyha pontosan. Ezt látjuk legtöbbet, tehát ilyen szempontból igen.
Pofászhatsz, ha meg akármennyit, de azt persze, csinálod, persze. Cigivel a szábbet, ne dohányozzál a gyerekem, tehát úgy nehéz ezt a dolgot. De legelején már mondtad, fogyasztásunkra figyelni. Ugye hirtelen azt hittem, hogy elfogyasztjuk magunkat, hogy mindenki ketten jó formában vagyunk, de nem erre utaltál, az ebből fogyasztójtársra. Ez azon nem mond ellent az, hogy az egyik oldal pénz.
Dehogy
nem. Érted a kérdésemet. A másik oldal meg fogd már vissza magad. Nem kell a 4K-s tévé. Tehát hogy van ez a dolog? És akkor tudatos fenntarthatóság
irányába szerintem, szerintem ez a beszélgetés ezt a kérdést kört nem fogja megoldani.
Ez sem, persze.
De De mondom, tehát itt az egyéni felelősség és a tudatosság, mint kulcsszó, hogyha ez a kettő bennünk van, akkor tehetünk érte, és igenis sokat. Még akkor is, hogyha ez nem feltétlenül látszik.
Ezt oké, de akkor segítsen, hogy kikerüljük a dolgot, mert hallom, milyen ügyesen válaszoltál.
Muszáj!
A tudatosság...
Igen?
Akkor az, tehát honnan jöhet az egyek? Most, ha mi kettelben így gondolkodunk, marra jó, mi kis filter bubble-unk be, meg vagyunk győződve, egyetértünk, és mehetünk tovább. De mégis annak is, most nem arról beszélek, aki full tagadó, tehát azt mondja, persze ne felejtsük el még egyszer, nem tudom, még egyszer, vagy először mondom, de azért ez hitkérdés. Én magam Grönlandon nem kutattam, nincsenek adataim, hiszek Science-be, olvasom a Nature cikket, ha olvasom, és elhiszem, hogy a tudósok, amit leírnak, statisztikai bebizonyítanak, elhiszem, ezt a szót használom, hogy az igaz. Persze tudom, hogy nulla hipotézise indul, tudom, hogy negatív dolgot nem fognak közölni, de tudom, hogy a tudományvilágának is megvannak a problematikái, tehát az ez minden. De azt is tudom, hogy ezekkel azért látszott más országokban, amikor simán lehet mondani, hogy milyen globális felmelegedés, hagyjuk már, mindig is voltak ilyenek. És akkor az emberek nem fognak utána menni, mert a tudás illúzió az mérhetetlen. Azt sem tudom, hogy működik ez a telefon, hiába használom. Fogalmam nincs róla, pedig azt hiszem, csak igen, applikációkról tudok. Tehát, hogy abban indulok, hogy most nem az, aki tagadja, hanem aki azt mondja, hogy na jó, mit beszélnek ezek itt nekem, most mit tehetek én? És ezzel, tehát ott hogyan lehet ez egy kicsit még tovább vinni? Ha tömegközlekedés, ugye azt mondtad, választás, az egy fűtés átgondolása, ezekre még akár vannak pályázatok is itt, ha hallja az ember, persze. És legtöbb országban ez előfordulhat. Vannak még ilyen elemek, amik esetleg a saját életedben is te magad is használsz, vagy látsz tágabb környezetedben, amik jó példák ilyen szempontból?
Az a baj, ez nehéz. Számomra ez nehéz kérdés. Én inkább a tudományos oldalát nem szoktam megközelíteni. De ez a szerintem az a motto, nem is tudom hol láttam, ez a tekerd le, használj kevesebbet, kapcsold le.
Volt egyébként, igen,
megvan. Tehát, hogy ezek szerintem ezek azok, amik olyan kifejezések, amelyekkel azért lehet
hatni. Ez ellenkultúra szagú egy kicsikét. A fogyasztói társadalommal
szemben. De én nem akarok a fogyasztói társadalommal úgymond teljesen szemben menni. Nem az. Tehát szerintem a beszélgetés nagyobb részében én azt gondolom, hogy próbáltam hangsúlyozni arra, hogy optimumra törekedjünk. Uh-huh. Tehát, hogy mi is... Mert egészen biztos vagyunk, hogyha mi kis saját életünkben szétnézünk, akkor találunk benne olyan dolgokat, amiken tudunk, vagy amivel tudunk valamelyest spórolni, de nem befolyásolja érdemben a mi életminőségünket.
Uh-huh. És talán ez a kulcs.
És én azt gondolom, hogy igen, ez lenne a kulcs. Mert, és hogyha ezt mindenki megtalálja, és elkezdünk egyre többen így és tudatosan ennek megfelelően gondolkozni, élni, használni, akkor ezek a hatások összeadódnak, és ezek már bizony ténylegesen pozitívan hathatnak vissza akár egy ilyen tudományos probléma egyik megoldására. Talán, hogy mi az, amit mi egyénileg tettünk, arról már nem országvezetők vagyunk, az más, tehát ipari szinten más dolgokat kell nyilván megtenni, ennek a csökkentésére, de azért, hogyha megnézzük, és például itt ugye szoktak ugye statisztikák megjelenni, hogy a lakosság mondjuk ugye mennyi gázt fogyaszt. Azért az elég nagy, vagy elég komoly szelete annak a bizonyos tortának, hogyha persze, általában megnézzük statisztikában. Tehát, hogyha azt megpróbáljuk egy picit visszaszorítani.
Hatása is lehet.
Tehát van hatása, van, és igenis globális hatása is van. Ugye nálunk, ugye, ilyen szempontból Magyarország azért, hogy is mondjam, szerencsés, mert emlékezzünk vissza, hogy ugye itt most már van a világon ilyen széndioxid kvóta, tudod, ezt szerintem biztos, sokan hallottak már erről, kvóta kereskedelem, tudod. Ugye ennek nagyjából az a lényege, hogy megállapítottak egy bizonyos bázis szintet, amit az egyes országok ugye kibocsátottak,
hattak,
bizony, igen. És ugye itt mindig itt a nálunk, és pont általában ott állapították meg a rendszerváltás körüli időszakban. Ugye amikor még a magyar ipar azért fogyasztotta rendesen és tisztességesen az energiát, ugye az nyilván leépült, tehát értelemszerűen ebből következően ugye az országnak a széndioxid kibocsátása is nagyon jelentősen csökkent ugye a nagy nehézipar visszaépülésével. Igen. Tehát ilyen szempontból ugye mondhatjuk azt, hogy mi teljesítettük azokat az elvárásokat, de hát ez a történelmi folyamatok is ugye innen nagyban hozzájárul. Innen könnyebb, igen, könnyebb volt. Tehát ilyen szempontból szerencsénk van, hogy ebben a világpolitikai szintérben ez a hatás nálunk éppen pont az a negatív hullám
lett megragadt.
Még egyszer pozitívan jöttünk ebből ki. Igen, mert hogy ugye ezt mondjuk Nyugat-Európában ez ugye ilyen hatások ugye nem voltak, tehát hogy ugye csak legfeljebb összetételében változott ugye a károsanyag kibocsátás, hogy legalábbis a szektorok amik ugye nagy károsanyag kibocsájtók, ugye ott változhatnak azok az arányok mondjuk ilyen 10-20-30 éves időtávlatban. De nálunk ugye ez az ipar leépülése ugye ezt lehetővé tette. De ugyanakkor nem dőlhetünk hátra, hanem ténylegesen tovább kell gondolkodnunk azon, hogy ezt, amin most vagyunk, ezt is hogy lehet csökkenteni. Ugye a közlekedésben, ugye, hogy most már azóta ugye sokkal több gépjármű szalad az utakon, jó, nyilván az ugye most megint hozzárak egy adaggal. De hogy akkor ezt, tehát hogy az ilyen hatásoknak a kiküszöbölését, a mérséklését hogyan lehetne rá. És mondom, én nem azt mondom, hogy le kell állítani a forgalmat. Nem erről van szó, hanem egészen egyszerűen a mi saját életünkbe belevíve azt a tudatosságot, biztos vagyok benne, hogy ezek a kibocsátási mutatók, ezek csökkenthetők.
Igen, kicsit ezt az instant mániánkról is elveri a figyelmet, tehát ma nagyon sok minden egyből. Tehát ha
igen,
akarsz, megvan. Oda mér film, megnézem.
Igen.
Zene, letöltöm. Nem várunk dolgokat. Nagyon kevés dolgot várunk. Miért mondom ezt? Mert várni egyrészt jó. Tehát nem csak az esti mesét 30 éve, vagy 40 éve ezelőtt, hanem azért, mert egyszerűen azt tanulod meg, hogy hát bizonyos dolgoknak megvan az ideje, a helye. Tehát nálunk, ahol 4 évszak van, most éppen van 4 évszak, akkor barátom mondta, hogy elment 10 évig, és marad, hogy Hawaii környékén volt 10 évig, de azt mondja, ne tudjam meg, hogy milyen tavasz nélkül élni ennyi ideig, vagy épp tél nélkül, mert a vasárnapot is akkor élvezett, ha hétfő van utána.
Igen.
Tehát azért van ez a fajta várakozás, és teljesen normális. Most ezekhez a hatásokhoz nincs egyből visszajelzés. Lekapcsolta, ügyes voltál, Andriska. Tehát nincs, nem közdem, egyébként milyen jó lenne, most elgondolgottam, egy ilyen visszajelzés nekem.
A villany kapcsol, hogy milyen veleget ér ott a
vállalat. Egy mosoly, rám kacsintana egy nő valahol a sarokba. Teljesen minden. De az meg külső, mert nem jó, mert fog külső megerősítés. Tehát, hogy az ember ezt tudja ezt csinálni, mert
és ráadásul pláne olyankor azért hajlamosak vagyunk ráadásul erről a témáról teljes egészében elfeledkezni, ami ugye most is szerintem többekben felmerült, hogy ugye milyen hideg volt tavasszal.
Igen.
Most akkor van globális felmelegedés?
Akkor is kövess.
Nincs. Mit mondanak? Hülyék ezek. Hát,
nyilván. Te aztán megkaphatod folyamatosan.
Igen. Jönnek ezek a
sorozások.
Nem volt eső. Persze. Tehát ugye ezt azért mi rendesen megkapjuk. De ez tökéletesen beleillik akkor is abban a tendenciába, ami ténylegesen elkezdődött. Igen. Vannak olyan régiók a Földön, és ha megnézzük mondjuk egy térképet, én pont láttam a nagy európai, illetve világközpontok által kiadott jelentéseket, összefoglaló úgynevezett anomália térképeket, hogy igen, gyakorlatilag Európa közepe egész tavaszra vetítve tényleg hidegebb volt Magyarországon végképp, tehát hogy az egyik legnagyobb negatív anomáliát talán a magyarországi tavasz hozta, még a környezetünkben is, de ez csak kis terület, tehát a Földnek, a Föld területének szerintem legalább ilyen 80%-án ettől függetlenül az átlagosnál melegebb volt az a hárhavi időszak.
Magyarországon hideg volt. Akkor milyen globális felmelegedés? És akkor megint ugyan
gondolkodunk. És a légkör, ha egy picit valaki ismeri a légköri folyamatokat, akkor egy gyorsan hozzátenem, ugye a május az jó, nagyon hideg volt, mert nagyon vártuk, hogy jöjjön a nyár, stb. Ezzel szemben például nem is olyan túl messze Oroszország déli részén várt. Tehát még Európához, vagy éppen ott az ázsiai határ menti részeken gondolok, tehát ilyen, hogy Jekatyerinburg, Szamara, hogyha valakinek mond ez a, nyilván mond, ezek azért nagyobb városok. Ott pedig olyan meleg volt a május, tehát olyan szinten kiemelkedően meleg volt például a május, hogy, hogy ilyen volt hely, ahol, tehát például Jekatyerinburgban például, hogyha jól láttam, hogy ki az elmúlt 150 év májusi adatsorát, hogyha nézik, akkor 2 fokkal verte az összes májust például.
Tehát tőlünk 1400 kilométerre mondjuk, igazából full meleg volt.
Full meleg volt.
És ez az olyan 1400 kilométer egy földön azért nem a legnagyobb távolság.
És ez nem a legnagyobb távolság.
Tehát megint arra hívja fel figyelmet, hogy mennyire lokálisan gondolkodik az ember arra a hírekbe, és gondolkodni is kéne globálisan, tehát ez a lényege. És egy dologról nem beszéltünk, egy nagyon nagy területről, hogy nincs a méhek érdekvédelmi képviselete, a tifecskék érdekvédelmi képviselete, hogy az állatok, tehát hogy hogyan jönnek Afrikából, min kell átjönniük, és itt van egy, mégiscsak egy rendszer az egész, velünk együtt. Persze, amelyet, hogyha itt beletekergetünk, az a mindig baj van, persze, ember beletekerget, mert az egyik hat a másik, és a végén mondjuk nincs méz, csak ide egyszerű dolgok, a virág nem úgy porozódnak, és ezeket még sajnos annyira keveset tudunk róla, mert mindenkornak van egy gőge, hogy mi olyan okosok vagyunk, mert ilyen okosok soha nem voltak.
Igen, a tudományos anyagok ugye az elmúlt években, vagy évtizedekben ugye nagyon-nagyon sokat fejlődött. Tehát azok az emberek, akiket tényleg a világ legnagyobb tudósaiként tartunk számon, azok is egy-egy ilyen adott témakörnek csak egy kis szegletét tudják nagyon jól
letenni. És aki dolgozik, azt mondják, hogy egyébként megállapítják, hogy nagyon keveset tudnak.
Így van.
Pont ezért,
így van.
De ezt viszont tudnunk kell. Tehát nekem nagyon tetszett, és lassan lekerik itt a beszélgetésüket, hogy azt hiszem Columbia Egyetemen, New Yorkban van egy olyan képzés egyetemen, hogy mit nem tudunk. És ez nekem nagyon tetszik.
Elmegyek erre a képzésre, nagyon megtetszett.
Óriási az ötlet, mert nyilván végtelen a sztori, csak fejlő a figyelmét az egyetemistáknak különböző természettudományban.
De ez egy kurzus vagy rendesen egy...
Nem egy szak, de azt végeztem, hogy nem tudok dolgot. Hanem pont azért, hogyha valaki biológusnak megy, akár meteorológusnak, hogy lásson rá, hogy mekkora, mennyi területe lehet.
Mert nagyon jól áttekintik, hogyha tényleg egy picit a szöveg szakmában beszélünk, meteorológia.
Igen.
Hát ez is, ugye, és utaltál is rá, mennyire az ember csak azt a kis részét látja, ugye, hogy televízióban megtudjuk azt, hogy másnap milyen időjárás várható. És nem látunk bele abban, hogy milyen bonyolultak eljelve, ha csak a mérésekre gondolok, ha csak az informatikai háttérre gondolok,
a modellezés,
ami erre a szakmára abszolút jellemző, ha csak a műszaki háttérre, ami biztosítja azt, hogy ezek egyáltalán létezzenek, ha csak a távközlési rendszerre gondolok, amivel az adattovábbítás, mert ugye ez nélkülözhetetlen ahhoz, hogy eljutassuk egy szinte egyik pillanatról a másikra ugye azokat az adatokat, mert különben nem lenne nekem előrejelzések, hogyha az a nemzetközi adatforgalom, meteorológiai adatforgalom nem lenne. És akkor még nem beszéltem magukról arról, hogy igen, az előrejelzők aztán hogyan dolgozzák fel azokat a úgymond modell outputokat, amik ténylegesen a mindennapos operatív munkájukhoz kellenek, és akkor ezen belül, hogyha csak az időjárás előrejelzésre gondolok, ezen belül is hány darab csak specifikáció van, a általános alapelőrejelző, a veszélyjelző, a repülés meteorológia, a médiás meteorológia, tehát hogy és még lehetne sorolni.
Érdekes, hogy mondod, ez mind azt mutatja egyrészt nekem, hogy hihetetlen mennyit fejlődött az utóbbi 30 évben. Viszont ha látnánk az egész diagramot, amit nem tudjuk, ugye mindenre is válasz, tartok tőle, hogy ezek cseppek lennének egy óceánban. Igen. Tehát ahol vagyunk ilyen
szemben. Igen, ezért mondom, hogy én is, tehát amiben belelátok, és a saját szakmámból adódik, én is annak csak egy picike részét, egy picike szegmensét látom. Okay. Picikét. Nyilván megvan arról, mert a megfigyelések tekintetében ugye az előrejelzések, megfigyelések, szinoptikus klimatológia, azért az különösen közel áll hozzám, és érdekel is a dolog. Néztem a régmúlt adatait is, de akkor is leginkább ez csak Magyarországra vonatkoztatva, és akkor Magyarország csak egy töredék ennek az egész
földnek. Egy szépsége is az egész területet, nyilván szépsége is. Tehát én nem tudom, van az a belekutkantás, és nyilván te is megérted, amikor belelátsz, hogy mennyire keveset tudsz, de ettől nem leszel rosszul, hanem inkább rálátsz az egésznek a szépségét.
Igen, és mondjuk ebben azért a média elég sokat segít, hogy mostanság, különösen ugye ebben az online világban, ugye ez most már nagyon-nagyon elterjedt, még a fejletlenebb, világ fejletlenebb régióinak is ugye a kiemelkedését, ugye azt mondják, hogy ez az internetes világ, ez nagyban elősegítheti. Tehát, hogy most egy pillanat alatt látok olyan dolgokat, amit ezelőtt 10 évvel egészen biztosan nem láttam volna. Tehát gyorsabban eljut hozzám az információ, ezért van sok esetben összehasonlítási alapon például. Tehát, hogy ugye beszélgettünk azért elég sok tájegységről, Földön, Amazonján, Kalifornián keresztül ugye az afrikai, Jekatyerinburgig is eljutottunk. Tehát nyilván az embernek ezek az információk pontosan azért állnak rendelkezésére, mert hogy ez ott van a világhálón, aki egy picit kutat, ugye gyorsan elérheti, és ebből is láthatja azt, hogy azért sokkal komplexebb ez a kérdéskör, mint ahogyan egyébként azt állalva, és mindig csak egy picike része van kiemelve. Most például az elmúlt napokban, és akkor még csak egy arab példát mondnak, képzeld el, azt lehetett látni, hogy ugye ezek a sivatagi arab államokban, ugye, hogyha szél is van, meg ilyen nagyon száraz meleg is van, képzeld el, olyan képeket láttam, és teljesen meg voltam döbbenve, hogy rendes autópályákat kellett lezárni, mert az erős szél a homokot fújta fel az útra, de olyan szinten, hogy csak a terepjárók tudták kikerülni a kétszer-kétsávos úton a homokbuckákat, semmi más jármű nem tudott haladni, de elakadt. Olyan, mint nálunk, ugyanaz, mint a hófúvás, vagy a hóviharban, igen, csak ott a homokot vitte ugyanúgy a szél. De ott nincs az, hogy megvárjuk, míg a hó elharvad, és akkor a probléma megoldódik. El kell onnan takarítani. Csak annyira megdöbbentő volt számomra azokat a képeket látni, tudod, hogy egy ilyen, ahol mégis ki van építve a civilizáció, az infrastruktúra, és nyilván az olajbevételekből ugye azért adott, hogy azért egy viszonylag magas életszínvonalon mennek, és hogy őket is mennyire tudja sebezni, vagy megbénítani a természet ereje, mert mindig a természeti az utolsó szó.
Jaj, de szép végszó volt ez az egészhez. Én annyit mondanék hozzá, hogy rengeteg információnk van, és egyébként most már csak jönnek az információk. Ugye már feldolgozni nem tudjuk ezzel mondani. Az a kérdés, hogy mit kezdünk velük. Szerintem, hogy ahhoz már talán elég információnk lehet, hogy oltári hülyeségeket ne csináljunk, és elkezdjünk valami jó dolgokat tenni. Én neked köszönöm ezt a beszélgetést, ez egy óra volt, ez elment, ez a...
Mindenbe belekaptunk.
Megoldás semmit nem oldottunk. Hát nyilván.
De szerintem a megoldáshoz azáltal közelebb kerültünk, hogyha akik hallják ezt a beszélgetést, és közülük mondjuk csak egy töredéke azoknak az embereknek, akiket elér ez a beszélgetés. Elkezd egy picit elgondolkodni, azt gondolom azért vannak benne olyan üzenetek, amit hogyha elsajátítunk, akkor már tettünk azért, hogy közelebb kerüljünk a végső megoldáshoz.
Köszönöm szépen.
Én is köszönöm.
Ez volt az Igenek és Nemek. Ha tetszett a műsorunk, kövess bennünket az igenekesnemek.com, illetve a Facebook és az Instagram oldalunkon. Köszönjük, hogy velünk tartottál!